Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök itt az Isten házában mindenkit. Magasztaljuk a mi Urunkat most először is énekszóval, énekeljük a 9. Zsoltárunk első verszakát. Helyünket elfoglalva a 294. dicséretünket keressük meg, énekeljük tehát a 294. énekünknek mind a három verszakát. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten beszéde most először a Bírák könyvéből hangzik hozzánk. A Bírák könyve 7. részének első 8 verséből a következőképpen. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harút forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Mórehalomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most ezért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára. Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gilead hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Majd ezt mondta Gedeonnak az Úr: még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az Úr pedig ezt mondta Gedeonnak: mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letiltelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szűrcsöltek, 300 volt. A nép többi része letiltelve itta a vizet. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: ezzel a 300 emberrel, akik szűrcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. A mi Úrunk Istenünk tegye igéjét életünkben gyümölcsözővé, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem valóban a cselekvő is. Helyünket elfoglalva imádságban válaszoljunk Isten beszédére. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, most is azért a csodálatos ígéretedért, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben összegyűlnek, te ott vagy közöttük. Mi így indultunk el, és így vagyunk itt együtt a te templomodban. Olyan jó tudni azt, hogy amikor ide igyekezzünk, akkor igazából már te vársz bennünket. Te készíted el a mondani valót is számunkra. Te ismersz bennünket, tudod, hogy mire van szükségünk, és tanítasz, bátorítasz, vigasztalsz, vagy éppen intesz. Áldunk mindezért téged. Urunk, most is így szeretnénk rád figyelni. Különösképpen is, hogyha az előbb hallott ige szakaszra gondolunk, hiszen mi se nagyon mondhatunk mást, mint csak azt neked, hogy igazából még saját magunkat se nagyon ismerjük, és téged sem igazán. Vannak nekünk gondolataink, elképzeléseink rólad, meg magunkról is, de hányszor kiderül, hogy ezek nem helytállóak. Arra kérünk téged, hogy kegyelmedből te adj nekünk most előrelépést önmagunk ismerésében is, meg a te ismeretedben is. Szent lelkedet kérjük, Urunk, az ő világosságát, hogy így hallgathassuk szavadat, és így fogadhassuk azt be, és hadd tudjunk igazat adni neked mindenben. Kérünk, hogy áld meg kegyelmedből egész Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt. Ámen. A 445. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük most, Isten üzenetének hallgatására készülve. bírák könyvéből olvasott igeszakasz mellett Isten igéje még János evangéliumából hangzik hozzánk, valamint Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből. Most olvasom először János evangéliuma első fejezetéből a 19. verstől a 23. versig terjedő rövid szakasz, valamint a 29. és 35. verseket. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás proféta megmondta. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, a 12. fejezetből hangzik még a 9. vers. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Csökkenteni egy hadsereg létszámát az ütközet előtt? Nem inkább növelni kellene, hogyha van rá lehetőség? Hát annál nagyobb esély van a győzelemre. Mi legalábbis valószínűleg valami ilyesmit tennénk. Annál is inkább, mert szeretjük bebiztosítani magunkat. Minél több ember, minél több és jobb eszköz, minél több kapcsolat, annál elérhetőbb a győzelem, a célunk megvalósulása. Fiatalok, vagy olykor kevésbé fiatalok mesélik, miért is döntöttek a külföldi munkavállalás mellett. Összeszedjük magunkat anyagilag. Az anyagi biztonság megteremtése. És aztán, hogyha ezt elérjük, akkor valószínűleg hazajövünk. Isten pedig olykor úgy tűnik, azt mondja, nem kell olyan sok. De hát miért? Irigy az Isten? Féltékeny ránk emberekre? Nehogy megfosszuk őt a hírnevétől. Sajnálja tőlünk a győzelem az eredményeink feletti örömöket? Ő is olyan talán, mint azok a démonok, akik miatt olyan sokan kopognak az asztalon, vagy valami közelben lévő és elérhető tárgyon. Lekopogják úgymond a szerencséjüket. Hadd mondjam, hogy emögött valójában az áll, hogy a közelben lévő gonosz szellemek esetleg megirigylik az emlegetett szerencsénket, jó dolgunkat, a jó egészségünket, és ezért kopognak, azzal a gondolattal, hogy a kopogással, a zajkeltéssel elriasztják ezeket a gonosz szellemeket. Aki esetleg gyakorolta eddig ezt, gondolja meg, hogy teszi-e még ezek után, hogy tudjuk, mi áll mögötte. Ilyen lenne Isten is. Annak idején az első emberpárnak éppen ehhez hasonló gondolatokat sugallt a kígyó, azaz a sátán. Ott, az Édenkertben, hogy Isten irigy. Márpedig, ha Isten irigy, akkor nem jó. És hogyha nem jó, akkor nem is Isten. És ebből mi következik? Akkor élhetjük az életünket úgy, ahogyan mi akarjuk, és ahogy nekünk tetszik. Akkor nem kell senkinek számot adni majd. Akkor mehetünk nyugodtan a magunk feje után. Ma sem tétlen az ördög, a nagy szétdobáló. Ma is ugyanezt teszi, mint amivel akkor ott próbálkozott, és ami sajnos akkor sikerült neki. El akar távolítani bennünket az Istentől, illetve akik még nincsenek Istennel az Úr Jézuson keresztül kapcsolatban, azokat pedig meg akarja akadályozni ebben. És ezért nagyon is érdekelt abban, hogy bennünk Istenről lehetőleg hamis kép alakuljon ki. Nagyon is érdekelt abban, hogy ne annak lássuk, aki ő valójában. Menjen el a kedvünk a hozzávaló közeledéstől. Vigyázzunk hát az ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal, hogy az Isten irigy, hogy az Isten féltékeny. De ha nem irigy az Isten, akkor miért tesz ilyeneket, mint amit éppen most a Bírák könyvéből is olvastunk? Pontosan azért teszi Isten, mert ő tudja azt, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha azt a 32 000 embert, akik összegyülekeztek ott a csatára, azokat meghagyná, és az a csapat úgy indulna el a harcba. Szembe mennének az Istennel. Ez lenne a következmény. Nem véletlenül használtam ezt a kifejezést, hogy szembe mennének az Istennel, hiszen az ige fogalmaz maga így, hogy velem szemben, illetve maga Isten mondja ezt, hogy velem szemben. Elbiszakodottak, ká válnának. Szembe mennének az Istennel. Gondoljunk csak bele, hogy az a nép, amelynek csodálatos lehetősége volt az, hogy együtt mehetett az Istennel, az a nép szembe megy vele. De hogyan, miért menne még ettől szembe az Istennel? Úgy, ahogyan Isten meg is fogalmazta itt, hogy a győzelmet saját maguknak tulajdonítanák. Fejükbe szállna a dicsőség. Nem Istenre tekintenének hálát adva neki, nem őt magasztalnák, hanem elkezdenék a saját, esetleg még az egymás vállát is veregetni. Aztán ez sajnos nem egyszer valahogy úgy szokott folytatódni, hogy ha már egyszer mi ilyen nagy győzelmet értünk el a saját magunk erejéből, magunknak köszönhetjük ezt, akkor most már nem is olyan fontos, hogy legközelebb Istent megkérdezzük, hogy tőle tanácsot kérjünk, hogy tőle erőt kérjünk, hiszen legyen nekünk is. És így történhet meg az, hogy egyre kevésbé lesz fontos az Istennel való kapcsolat, annak az ápolása. De ezzel viszont valahogy együtt jár az is általában, hogy magáról viszont egyre többet gondol az ember. És ennek megfelelően másoktól is elvárja azt, hogy kellő tiszteletben részesítsék. Már ő kerül a középpontba, arra a helyre, amely az élő Istent illeti meg. Márpedig, ha Istennel szembe megyünk, akkor ennek velejárója az is, hogy a körülöttünk lévő emberekkel is sokkal hamarabb szembe kerülünk. köszönhetően rögtön annak a gondolkodásmódnak, hogy én a magam ura akarok lenni, és senki ne szóljon bele a dolgaimba. És akire ez az állapot jellemző, azon aztán előbb-utóbb megfigyelhető az is, hogy már nem igazán lehet bírálattal illetni, hogy könnyen sértődik, nagyon tudja saját magát sajnálni, haragtartó és bosszúvágyú lesz. Isten nem akarja, hogy az a nép ott szembe menjen vele. De egyébként is figyeljük csak meg azt, hogy mennyire a számok, a mennyiség bővületében élünk, pedig ez sem tesz jót a kapcsolatainknak. Arról nem is beszélve, hogy Isten a minőségre teszi a hangsúlyt. A református félórában, a rádióban hangzott el, éppen a közelmúltban a következő gondolat, hogy a mai embert a lemaradás érzése kínozza, és a túlzott kínálat miatt meg aztán még jobban nyomasztja ezt, és tulajdonképpen ez állandósul, örökké ott van ez a fajta nyomás. És ez így van még akkor is, hogyha nem mondjuk ezt ki talán. Ott belül félünk attól, hogy nem sikerül valami, amit pedig el kellene érni, vagy meg kellene valósítani. Félünk attól, hogy valami fontos kimarad az életünkből. És ott folytatódott a gondolat Isten szavával, Péter apostolnak a második leveléből, ahol arról van szó, hogy Isten viszont nem késik az ígérettel, és nem késik az ígéretnek a megvalósításával. És a mi biztatásunk valóban ebben lehet, amit ő mond. Hogyha mi ráfigyelünk, ha mi neki engedünk, akkor semmi fontosról nem lehet lemaradni. Akkor nem késünk el, akkor nem maradunk le semmi lényegesről, mert azt megkapjuk. Bele kellene valahogy ültetni a gondolatainkba azt, hogy az élet nem mennyiségi kérdés. Hogy nem az a fontos, ami nagynak tűnik, vagy amiből éppen sok van. Nem. A lényeges dolgok, olyan kincsek, amik nem múlnak el, amiket Isten ajándékoz nekünk, és amiket ő kész odaadni, és feltétlen oda is ad. Ő vár bennünket, és vár ránk. És nem úgy vár, mint ahogy a kereskedők szoktak bennünket, vagy az üzletkötők, hogy itt van, és most, ez a lehetőség, és ez most azonnal, mert holnap már nem lesz rá lehetőséged. Nem. Isten sokkal inkább úgy vár bennünket, gondoljunk csak az Úr Jézus által elmondott tékozló fiú példázatára, mint szerető atya. Keresztelő Jánost is, akiről a második igényben hallottunk, ez az Isten ajándékozta meg. Persze most feltehetnénk a kérdést, hogy de hát mivel ajándékozta meg keresztelő Jánost az Isten? Hát valószínűleg még egy normális lakása se volt neki. A pusztában lakott. Nem gazdagon terített asztal mellé ült nap mint nap, hanem azzal táplálkozott, amit a pusztában talált. Erdei mézzel, sáskával. És még csak szerető hitves, és gyermekek sem vették őt körül. Mégsem érezte azt keresztelő János, hogy a sors mindentől megfosztotta őt. Miért nem érezte ezt? Azért, mert reális az élő Isten vár. Nem a sorssal, amelyet nem egyszer nagybetűvel is írnak ráadásul. Volt neki dolga, mint ahogy nem azzal van nekünk dolgunk, hanem az élő Istennel lehet. Keresztelő János már a világra érkezésében is ajándék volt. Úgy is ajándék volt, ahogyan a Zsoltárban olvashatjuk, hogy az anyamély gyümölcse az jutalom. De többszörösen is ajándék volt Keresztelő János, hiszen tudjuk az igéből azt, hogy a szülei már meglehetősen idősek voltak. Ráadásul az édesanyja meddő volt. Emberileg nem volt remény arra, hogy nekik még gyermekük szülessen. És mégis, hiszen az Isten számára semmi sem lehetetlen. És apja Zakariás így örült az érkezésének, te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. És megfigyelhetjük az evangéliumokban azt is, hogy ez a Keresztelő János felnőve mennyire a küldetésére tudott koncentrálni. Nyilván azért, mert Isten jelenléte olyan gazdagságot jelentett neki, hogy ez adott erőt, és ez minden szükségeset megadott ahhoz, hogy amit az Isten rábízott, azt ő elvégezhesse. Nem véletlenül került most az ő személye elénk ebben az összefüggésben, hiszen a Biblia olvasó kalauzunk alapján is most olvashattunk róla, és engem megfogott az az eltökéltség, ahogy olvastam itt János evangéliumából ezt az ige szakaszt, amellyel Keresztelő János haladt előre az Istentől rendelt úton. Ahogyan azt, hogy ő az Úr Jézus Krisztusnak, a szabadítónak az útkészítője, az komolyan vette, és annak megfelelően élt, hogy semmi sem akadályozhatta meg ebben, sem félelmek, sem a személye utáni nyomozás, hallottuk az igéből, sem hiúság, sem féltékenység, semmi, de semmi. Ő kitartóan Krisztusra mutatott. Hallottuk. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Mondta egyik nap, aztán olvashattuk, hogy másnap megint, amikor arra járt az Úr Jézus, akkor Keresztelő János ránézve, rámutatva mondta, íme az Isten báránya. A harmadik rövid kis ige szakaszunkban pedig Pál apostolról hallottunk, és az ő életében is valami ehhez hasonlót figyelhetünk meg, mint amit Keresztelő Jánosnál is. Már csak az is olyan figyelemre méltó, hogy itt a korintusiakhoz írott második levélben igazából Pál apostol hálát ad egy nehézségért. Egy nehézségért, amit neki el kellett viselnie, hordoznia kellett. Tövisnek nevezi ezt a nehézséget. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy miről van itt szó, hogy milyen betegségről, ami elkezdte gyötörni a testét. Azt tudjuk a vallomásából, hogy többször is kérte az Úrtól, hogy vegye el ezt a tövist. Isten azonban úgy látta jónak, hogy kísérje el Keresztelő Jánost ez a tövis a földi életem végéig. Hogy el ne bizakodjam a kijelentés nagysága miatt. Vallja be Pál. Azt gondolom, hogy érdekes mondat, és érdekes vallomás ez. Egy kicsit itt Pál apostol megengedi, hogy belepillantsunk a lelkébe, az ő világába. Pici szelete ez az önismeretnek, amit Pál apostol itt megmutat magából. Mit jelentett ez, amit itt így fogalmazott meg? Azt, hogy magamtól elbizakodott lennék. Magamtól büszke lennék a Krisztus ismeretemre. Mindarra, amit tőle kaptam. Az eredményeimre, a sikereimre. Arra, hogy milyen a hitem. Magamtól megveregetném talán a saját vállamat. Magamnak tulajdonítanám az eredményeimet. És magamra lennék büszke. Látjuk, Pál ismeri a saját életét, saját gondolatait, a gyenge pontját is. Ismeri a saját hiúságát is. Az elbizakodottság mindig azt jelenti, hogy valaki fölé akarunk nőni. Valakinél erősebbek akarunk lenni. Valakit le akarunk győzni a magunk lehetőségeivel, személyiségével. Pál azt mondja ezzel a vallomással, hogy azért kaptam a tövist, hogy el ne bizakodjam a kijelentés nagysága miatt, mert tudom, hogy különben elszállnék, különben elbíznám magam. Vagyis Isten igazából ezt a tövist, ezt a szenvedést a javamra használja. Isten országának építése ugyanis nem rivalizálás, nem lehet rivalizálás. Az Úr szolgálata csak hűséggel és alázattal történhet, sehogy másképp. Hiúság nélkül kellene szolgálnunk az Urat. A Pál testébe adatott tövis úgy tűnik, hogy olyan, mint egy fék számára, amely visszatartja őt a dicsekvéstől, amely szüntelenül alázatban tartja őt, amely, mint egy újra és újra Krisztushoz űzi és hagyja, amely, mint egy újra és újra tudatosítja benne, hogy csak Krisztussal együtt végezhető a szolgálatát, élhető az életét. Ez a tövés mindegy kényszeríti őt arra, hogy odaforduljon Krisztushoz újra és újra, hogy tőle várja a világosságot, az erőt, a békességet, mindent, az áldást is. Ezt mondja, emiatt a tövés miatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Semmi okunk kétségbe vonni azt, hogy Pál apostol nem hittel kérte Istentől, hogy vegye el ezt a tövist az életéből. És ez a vallomás igazából helyére tesz, ami szívünkben és gondolatainkban egy félreértést, ami azt hiszem, talán többünkben is ott van, vagy ott motoszkál legalábbis kicsit. Gyakran szeretjük idézni az igéből azt a mondatot, azt a biztatást, hogy kérjetek, és adatik nektek. Való igaz. Jézus szájából hangzik ez el. De Jézus valójában egyetlen dologra mondta, hogy kérjetek és adatik, a Szentlélekre, ami biztosan megadatik. Ezt biztosan megígérte egész bizonyossággal, hogy aki kéri a Szent Lelket, az kapja. Ugyanakkor ez a vallomás, ahogyan Pál erről ír, hogy háromszor könyörögtem, és Isten mégsem vette el a tövist. Azt jelenti, hogy bennünket megtanít egy új szemléletre, Isten nem áldó automata. Nem kötelessége megáldani bennünket. Ez a kegyelme és szeretete jele. Pál tehát tudomásul veszi, hogy marad a töv is a testében, marad a betegség, a fájdalom az életében, és nem fordul emiatt szembe az Úrral. Sőt, úgy tekint erre a helyzetre is, hogy azt vizsgálja, azt kérdezi, hogy miként visz ez engem közelebb az én Uramhoz, Jézus Krisztusomhoz, és miként formál engem ez. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál. És megérti, hogy elég neked az én kegyelmem. Mire elég ez a kegyelem? Ennek az állapotnak az elfogadása. Krisztus közelségének az átélésére. Felel Pálnak is, és nekünk is tehát, hogy biztosan elég Krisztus jelenléte a mi életünkben is. Pálnak a megértett kegyelem elfogadása elég volt a szolgálatra, akkor is, meg tovább is, hirdette az Urat, és hirdette a Krisztusban kapott örök életet. A Krisztustól nyert kegyelem elég az örök életre, elég a békességre, elég a Krisztus közelségének örömére, igazából a legnagyobb kincsre, amire minden betegség és egészség és minden sikernél nagyobb-nagyobb szükségünk van. Krisztus kegyelme és békessége, hiszen ez az, amire valójában szükségünk van. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Miért? Mert a magam piszisége helyet ad Krisztusnak. Mert a magam összetöltségében lehető igazán úrrá, és növekedhet, és lehet nagyjá. Bár vigasztalna, erősítene, és biztatna, és békességgel töltene el ez mindnyájunkat. Mert így tapasztalhatjuk mi is, hogy elég neked az én kegyelmem. Amen. A 200. dicséretünk első verszakának éneklésével válaszoljunk Isten szavára. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által azért, hogy a Te világosságodban megláthatjuk magunkat is olyannak, amilyenek vagyunk. És áldunk és magasztalunk azért a kegyelemért is, hogy Te megmutatod magad nekünk, megmutattad Jézus Krisztusban, elénk adtad kijelentésedet a Szentírásban, és felfedezhetjük a Te jelenlétedet, kezed munkáját életünkben, magunk körül, a világ történéseiben, a történelemben. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt, hogy mégiscsak el lehet jutni helyes Istenismeretre és önismeretre. És most imádkozunk azért, hogy a hallott igéket így vésd szent lelked által a szívünkbe, és kérjünk, hogy munkálkodj általuk ott bennünk. Ne felejtsük el, ne úgy lépjünk ki majd innen a templomból, hogy aztán már semmire sem emlékszünk. De leginkább azért fohászkodunk, hogy még ha talán a mondatokra nem is emlékszünk, amelyek elhangzottak, de azt kérjük, és azt engedjük, hogy igéd által átmoshass bennünket, hogy megszentelhess bennünket. Urunk, arra kérünk, hogy így bontsd ki mindegyikünk számára egészen a saját életünkre, a saját kis dolgainkra és helyzetünkre vonatkoztatva ezt a csodálatos mondatot, ígéretet, hogy elég neked, nekünk a te kegyelmed. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy hadd lehessünk olyan követeid, akiknek az életét látva, a viselkedését látva, a szavait hallva, tényleg a te hangodat hallhatják ki belőle, és a te szeretetedet tapasztalhatják meg a te szentségedből. Csillanhat fel valami előttük. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem így van. Amikor egészen másképpen élünk, és cselekszünk, és szólunk, könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk változni, hogy tudjunk a megszentelődésben, vagy ha még az újjászületés is hátra van, akkor újjászületni, és aztán így a megszentelődésben előre haladni. Így imádkozunk azért, hogy adj nekünk erőt a mindennapjainkban. Így könyörgünk hozzád azokért, akik már szabadságon lehetnek. Így imádkozunk a nyári szünetet töltő gyermekekért, fiatalokért. Imádkozunk azért, hogy vigyázz rájuk most különösképpen is, amikor talán sokszor vannak egyedül vagy magukban létteőriző pásztorok. Imádkozunk azokért is, akiknek most még a munkájukat kell végezni, hogy megtapasztalhassák a közben is ezt, hogy a te kegyelmed elég ahhoz, hogy valóban neked tetszően végezhessük a ránk bizottakat. Kérünk téged, hogy te légy a betegek gyógyítója, erősítője, te vigasztald meg a megszomorodott szívűeket, könyörülj meg egész egyházunkon, népünkön, hogy ez a nép is megismerhessen téged kegyelmedből, és így lehessen boldog nép általad, mert beléd veti a bizalmát. Kérünk, hallgass meg fohászkodásunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszon, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Hallgassuk meg a hirdetéseket még. Mindenek előtt Isten iránti hálával emlékezem vissza arra, hogy az elmúlt napokban, ez azt jelenti, hogy egész pontosan hétfőtől péntekig a Kamara erdei idősek otthonában az idős testvérek között evangelizációs istentiszteleteket tarthattunk, legyen áldott ezért is a mi Úrunk. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira, amely most már a nyári rendszerint alakul. Szerdán nincs is mit hirdetnem így módon, hanem csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliórát tartunk. Pénteken este viszont 6 órai kezdettel lesz ifjúsági bibliaóra, úgyhogy sok szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat. Vasárnap 10 órai kezdettel, tehát a szokott időben tartunk istentiszteletet. Istentisztelet után pedig, bár még csak a hónap első vasárnapja lesz, de mégis most, tehát egy hét múlva fogunk imaórát tartani, tehát szeretettel várjuk így a testvéreket az istentiszteletre, és az azt követő imaórára is. Az adakozás lehetőségét hirdetem még az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen. 472. dicséretünket keressük meg most, és énekeljük a 3., 4. és 5. verszakait. 472-es énekünknek a 3., 4., 5. verszakait énekeljük tehát, az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!